Nem tudom, mehet, ugye? Lehet hallani. Szeretettel köszöntök mindenkit. Nagy Tibor vagyok, a Cisco System Magyarország rendszermérnöke. A mai nap disztribútált DDoS-támadásoknak a tulajdonságairól, paramétereiről, kezeléséről, elhárításáról szeretnék felvillantani egy pár olyan gondolatot, ami az iparágat, illetve hát azon belül a Cisco-t is foglalkoztatja, és hát milyen irányú fejlesztéseket eszközölünk az elkövetkezendő időszakban. Azt gondolom, hogy önmagában a szolgáltatás megtagadására irányuló támadásokat, tehát ezeket a különböző DDoS támadásoknak a természetét nagyon sokan ismerik, akik itt ülnek a terembe, tehát alapvetően ugye arról van szó, egy ilyen rövid bevezetéssel kezdeném az előadást, alapvetően arról van szó, hogy gyakorlatilag olyan hálózati entitásokat, amit üzemeltetünk, olyan hálózati csomópontokat, eszközöket, amelyek különböző szolgáltatásokat nyújtanak számunkra, ezeket a szolgáltatási felületeket különböző módon a technológiai variációkat, azokat nagyon röviden át fogjuk tekinteni az előadás alatt, különböző módon ellehetetleníteni próbálnak támadó malíciózus egyebek, és ennek nagyon sokféle kategorizálása van. Ennek minden esetre a DDoS-támadásoknak az elmúlt években kifejezetten elterjedt módja az úgynevezett disztribútált DDoS-támadások, ahol azok a források, akik intézik ellenünk a támadásokat, azok sokszor 10, 100 vagy sok ezer, akár sok tízezer végpontból irányulnak az adott szolgáltatói csomópont irányába. Hogyan működik a DDoS-támadás? Arról van ugye szó, hogy az általunk üzemeltetett, szeretett hostok, amelyeken mondjuk egy web vagy bármely más szolgáltatás fut, adott N mennyiségű csomópontból valamilyen típusú forgalom generálásával hát a szolgáltatásnak a minőségét rontjuk, vagy rontja a támadó fél, illetve hát gyakorlatilag a szolgáltást gyakorlatilag lehetetlenné teszi. Ez egy viszonylag egyszerű koncepció. Alapvetően a DDoS támadásoknak, ugye ahogy a korábbiakban említettem, a jellegzetessége az, hogy ezt viszonylag sok csomópontról indulnak, és úgy célozzák be tulajdonképpen azt az applikációs, tehát mondjuk általános esetben tűzfalak mögött ülő applikációs farmot, ahol általunk szeretett, üzemelt applikációk működnek. A DDoS-támadásoknak a kategorizálását több síkon el lehet végezni. Talán az egyik legtipikusabb és legnépszerűbb kategorizálást láthatjuk a dián. Alapvetően három olyan kategória van, amelybe a támadásoknak a nagy része belesorolható. Az egyik legtipikusabb az úgynevezett volumetrikus támadások, ahol arról van szó, hogy tipikusan azokat a hálózati kapcsolatokat, amelyek a szolgáltatásnak az irányába mutatnak, tehát mondjuk azokat a hálózati kapcsolatokat, amik a routerek, illetve tűzfalak előtt vannak, azokat a támadó szaturálja magyarul, olyan csomagmennyiséget vagy csomagtípust generál, amivel gyakorlatilag elérhetetlenné teszi, telíti azt a linket, elérhetetlenné teszi a routerünket, a firewallunkat, és hát ezzel együtt minden mögöttes infrastruktúrális elemet is. A következő típusa a DDoS-támadásoknak az úgynevezett TCP állapottal kapcsolatos támadások. Itt már sokfajta altípus létezik. Talán az egyik legtipikusabb az, hogy a úgynevezett Stateful Firewall-t alkalmazunk a hálózatba. Ugye a Stateful Firewall-nak egy nagyon sok jellegzetesség van, egy legtipikusabb jellegzetessége az, pont azért Stateful-ak, mert valamilyen fajta állapottáblát tartanak nyilván. Ezek az állapottáblák tartoznak a különböző TCP alapú sessionekhez például. Ennek az állapottáblának a telítése az egyértelműen az adott tűzfal működését negatívan befolyásolja. Jó, ez egy típusa, egy tipikus típusa a TCP állapotoknak a kihasználásra vonatkozó támadásnak. És akkor a harmadik pedig az úgynevezett applikációs szintű attakok vagy támadások, ami konkrétan már az adott szervereken működő applikációnak a működését próbálják ellehetetleníteni, vagy megállítani, elérhetetlenné tenni azt. A A DOSZ támadásoknak azok a célpontjai, amelyek korábban tipikusan célpontként jelentkeztek, tehát a szerverek, illetve a tűzfalak mellett azért megjelennek más hálózati eszközök is. Megjelennek például load-balancerek, IPS, IDS alkalmazások, intelligens hálózati eszközöknek az interfészei. Tehát egyáltalán nem mondható az, hogy a DOSZ támadások azok alapvetően csak és kizárólag az applikációknak a megállításra szolgálnak. Alapvetően az a célja, hogy a szolgáltatás nem működjön, viszont minden szolgáltatás körüli hálózati csomópontnak a működését megállítván tulajdonképpen eléri a támadó a célját, vagy elérheti a támadó a célját. Van egy kitűnő Google által üzemeltetett digitalattackmap.com website, ahol real-time megnézhetjük, hogy a Google által látott forgalmak alapján az adott egy ilyen geográfiai térképre ráhelyezve ezeket a forgalmi viszonyokat, milyen országok között például, nagyon érdekes, milyen geográfiai területek között, milyen mennyiségű forgalom generálódott, és ez természetesen ez már a DOSZ aspektusa a dolognak, besorolja az adott portokat, protokollokat, technológiákat, és megállapítja azt, hogy például, hát azért a legtipikusabb, majd ha megnézik ezt élőbe ezt a websájtot, akkor azt fogják látni, hogy az Egyesült Államok Mexikó, illetve valahol a kínai, valahol Kína és a körülötte lévő országok között mennek hatalmas DOSZ támadás kategóriájába sorolandó, vagy sorolható hatalmas forgalmak, amelyek természetesen a szájtok, a különböző főleg websájtoknak az elérhetőségét célozzák. Még egy pillanatra, itt alul szeretnék, van egy kitűnő partnere a cégünknek, a Cisco-nak, úgy hívják, hogy Arbor Networks. Az Arbor Networks az intelligens matematikai algoritmusokkal foglalkozik, amelyet aztán egy szoftverbe, amely szoftverben materializálódik. Egyértelműen hálózati forgalmi anomáliákat keresnek, de egyébként sok minden mással foglalkoznak. Például megállapították azt, itt most nem látszanak a dimenziók, de 2007 és 2017 között meg 40-szereződött azon forgalmi mennyiség, amely DDoS támadásokkor tipikusan jelentkezik, mondjuk egy ilyen Egyesült Államok-Kína viszonylatban. Tehát egyértelműen a DOSZ támadásoknak a sűrűsége, gyakorisága és főleg a volumene igen nagy mennyiségben nő. Az érdekessége a dolognak, az talán nagyon sok érdekes aspektusa van ennek a DOSZ támadásoknak, de talán az egyik kiemelkedő érdekessége az, hogy igazándiból általunk üzemeltetett, tipikusan használt, de nem feltétlenül intelligensnek tekintett hálózaton is lévő csomópontok, például szoftvereket futtató CCTV kamerák egy tipikus példája ennek, és hát az elkövetkezendő években burjánzó IoT-IoE eszközökre kell itt elsősorban gondolni. Ezeknek a száma ugye robbanásszerűen nő, és ezeknek a hálózati eszközök fölötti kontroll átvételével, úgynevezett botnet eljárások segítségével tulajdonképpen azon támadó eszközöknek a számát exponenciálisan lehet növelni, akik az adott, mondjuk általunk üzemeltetett szervernek az elérését támadják, és a működését ellehetetleníteni próbálják. Az egyik ilyen emblematikus támadás volt, és azt hiszem az volt mindezidáig a legnagyobb támadás, ilyen DOSZ típusú támadás a világban. 2016. november, szeptember 27-én történt egy francia cég ellen, 150 ezer CCTV kamera fölött vette át az irányítást egy Mirai nevű botnet, és több mint egy terányi forgalmat irányított egy francia cégnek a szerverei ellen, amivel természetesen a cégnek a működését, legalábbis az informatikai síkot kitűnően blokkolta. A DOSZ támadások alapvetően, ahogy említettem, a szervereket, legnagyobb százalékban a szervereket érintik, utána következő az úgynevezett internet cső, tehát amin keresztül, vagy valamilyen szolgáltatói cső, amin keresztül ugye az adott komponensek a külvilág szempontjából elérhetővé válnak, de ha megnézzük a többi területet is, azért igen jelentős mondjuk a tűzfalak ellen irányuló támadás, vagy akár az IPS-IDS eszköz ellen irányuló támadásoknak a mennyisége is. Tehát tulajdonképpen az internet csövünkön, vagy a szolgáltatói csőtől egészen a szervereinkig azért igen nagy mennyiségű hálózati komponens lehet, amelyet ilyen összehangolt DOSZ támadással gyakorlatilag le lehet ültetni, vagy a működését akadályozni lehet. Na most a Cisco-nál mi két csoportba osztjuk a DOSZ támadások elleni technológiákat, legalábbis én két csoportba szedtem őket. Az első csoport a basic, azaz az alapvető DOSZ támadásoknak a kivédésére szolgáló technológiák. Az úgynevezett Remote Trigger Backhaul Filtering, vagy röviden RTBH-nak nevezett technológia, nagyon-nagyon régóta rendelkezésre áll Cisco eszközökben, szerintem 20 éve biztosan. Amikor én elkezdtem Cisco, az első Cisco routerrel foglalkozni, már akkor CCO dokumentum volt erről a Destination, tehát a CLIP címre mutató RTBH technológiának a bekonfigurálásáról, tehát biztos, hogy nagyon-nagyon régi technológia. Itt ugye arról van szó, hogy amikor észrevettük azt, mondjuk mi vagyunk az áldozat, észrevettük azt, hogy a szervereink irányába nagy mennyiségű maliciózus forgalom áramlik a világból, akkor gyakorlatilag a szervereinknek a subnetjét valamilyen specifikusabb rúttal a hálózatba szétterítjük, egy másik úgynevezett next hop irányába fog mutatni a routing. Ezt tipikusan BGP-vel tudjuk ugye megtenni. Ezek a úgynevezett next hopok, amivel átirányítottuk a mi eredetileg szerverünk irányába menő forgalmat, ezek tipikusan a hálózati csomópontokon előre konfigurálva a null interfész irányába mutatnak. Azaz, magyarul eldobjuk ezeket a forgalmakat ezeken a csomópontokon. Ez egy remek módszer egyébként, abban az esetben, hogyha egy ilyen mondjuk így alapszintű támadásról van szó, óriási hátránya viszont, hogy az összes forgalom ilyenkor, ami a szerverek irányára, ami a subnet irányába megy, azaz a szerverünk irányába megy, a jó és a rossz forgalom is eldobódik egyaránt. Ennek egy kicsit szofisztikáltabb módja az úgynevezett forrásbázisú RTBH, ami miután azonosítottuk, hogy milyen forrásokból jön a disztribútált DDoS támadás, ugye sokfajta forrásból is jöhet, azért disztribútált, ezek után magát a forrást hirdetjük meg, tehát a forrás IP címet, vagy IP címeket hirdetjük meg BGP-vel, méghozzá úgy, hogy ők eleve ugye ezen mondjuk így null interfész irányába mutatnak, tehát gyakorlatilag a kukába megy ezen forrásoknak a forgalma. Ez egy sokkal, de sokkal kedvezőbb technológiai variánsa az RTBH-nak, hiszen a legitim forgalom még mindig el tud jutni a szervereinkhez, és ezt igen előszeretettel használják is mondjuk az ISP szolgáltatók. Hogyan dobódik el, mi az a adicens technológia? Az úgynevezett RPF, tehát a forrás ellenőrző technológia, amit még be kell kapcsolni a peering eszközeinken, ez segíti ennek a technológiának a működését. Mi a hátránya? Hát, hogyha a forrás címek például folyamatosan változnak, ugye ezt újra és újra és újra nekünk át kell konfigurálni ezt a RTBH technológiát, ez egy hátrány. És ad abszurdum esetleg hálózaton belül, ASM belül az is elképzelhető, hogy a forrás címet ugye spoofolják, tehát egy olyan mesterséges címet képeznek, ami megegyezik a mi célcímünkkel. Na most abban az esetben, hogyha ez a forgalom valamilyen módon el tud rútolódni a hálózaton keresztül, akkor gyakorlatilag elérte a támadó a célját. Következő fejezet, a következő csokor pedig az úgynevezett fejlettebb mitigációs, azaz elhárító technológiák. Azt gondolom, hogy a 2010-es évek azok elsősorban erről szólnak. A BGP FlowSpec az egy olyan BGP routing protokoll kiegészítés, aminek a kifejlesztésében a Cisco mondjuk így oroszlán részt vállalt. Itt arról van szó, ez egy kicsit az elmúlt egy-két évnek, azon gondolkoztam, miközben jöttem az előadásra, hogy az elmúlt egy-két évben igen hangzatos Software Defined Networkingre tökéletesen rezonáló koncepció, hiszen megjelenik a hálózatban egy controller node, és a controller node valamilyen módon kontrollál egy klienst. Hát nagyon hasonló, ugye a control plane és a data plane-nek a különválasztásáról van szó, mint az SDN esetében. Gyakorlatilag a lényege, hogy az adott típusú forgalmat igen granuláris módon, a normál BGP-s technológiához képest, mindenképpen sokkal granulárisabban, például nem csak IP címekre, subnetekre, hanem mondjuk csomag méretekre vonatkozóan is szűrhetjük, és az adott leszűrt, jól definiált forgalmat utána valamilyen típusú akcióterv alá vonjuk. akcióterv lehet az is, hogy eldobjuk azt a forgalmat, olyan alacsony prioritású QS mezőt állítunk neki, hogy gyakorlatilag az routering belőle beállított QS procedúra automatikusan a nagy mennyiségű, de alulpriorizált forgalmat el fogja dobálni a csomópontokon, vagy éppen lerétlimitáljuk, akár ad abszurdum 0 bit per másodperc, tehát ott nagyon sok ilyen típusú forgalom már nem fog tudni átmenni. Milyen típusú kontrollerek vannak? Ugye a Cisco választékában, ez egy új address family a BGP-ben, ezt az összes iOS XR típusú router tudja, nyilván ennek a virtualizált formája is, és ami a legérdekesebb, és amivel nyilván kutatói környezetben, egyetemi környezetben, vagy akár tesztelési környezetben nagyon gyakran használunk, az open source alkalmazások, gondolok itt például az EXA BGP-re, akinek van GitHub-os accountja, ezt remekül tudja klónozni. EXA BGP nevű technológiával remekül lehet egy ilyen kontrollert a saját gépünkön generálni. A következő komponens ugye a kliens. A kliensnek a feladata, hogy ugye hattassa azt az akciótervet, amit gyakorlatilag kér a kontroller tőle. Magyarul dobja el a forgalmat, vagy éppen bármely kombinációját hattassa azon tervnek, amit letölt a kontroller számára. A BGP klienseknek a Cisco-s megjelenési formáit ott az alsó mezőben láthatjuk. Jó, a BGP flowspec-kel ilyen úgynevezett amplifikációs támadási típus az nagyon könnyen és egyszerűen elhárítható. Amplifikációnak nevezzük azt, amikor mondjuk egy adott TCP kérés az több helyről érkezik, mint ahány helyről az adott TCP kérés várható lenne. És ugyanennek egy variánsa az, amikor különböző fragmentekkel vagy fragmensekkel támadjuk az adott szolgáltatási felületet, UDP-vel, ICMP-vel, stb. Ezeket a forgalmakat ugye ezek a BGP flowspec-kel viszonylag jól lehet definiálni, majd utána az akcióterv alapján a hálózatba megfelelő részéről mondjuk eldobni, vagy más irányba terelni. Jó? Abban az esetben viszont, hogyha úgynevezett stateful támadás történik, tehát a DDoS támadásoknak a szofisztikált formájával találkozunk, akkor viszont egy úgynevezett scrubbing center, amit itt egy ilyen mosógép próbál reprezentálni, tehát az úgynevezett scrubbing centernek az alkalmazása válik szükségessé, ami azt jelenti, hogy a hálózati forgalomban egy olyan algoritmus kell valahol futtatni, ami normál esetben kiszűri a támadásnak a típusát, és elirányítja a forgalmat a mosógép irányába, az gyakorlatilag külön választja a maliciózus és a legitim forgalmat, majd a legitim forgalmat a szervereink felé továbbküldi, a maliciózus forgalmat pedig mondjuk eldobja. A Cisco esetében az ilyen típusú, úgynevezett mondjuk szűrő vagy scrubbing center típusú szoftver mondjuk futhat szerverparkon, ez itt most egy UCS szerverpark, gyakorlatilag azon fut egy szoftver, ezt egy Arbor Networks nevű partnerünk, akiről már említést tettem, ő az intelligenciának, az intelligens szoftvernek a gyártója, és gyakorlatilag a hattatott mechanizmusok pedig a Cisco routereken, illetve ott egy, mondjuk ez egy példa rá, az ASA 9000-es routerben egy Linux-os kártyán futó kliens szoftver komponens nyújtja. Jó, a második és egyben utolsó hálózat szűrési DDoS elleni mitigációs mechanizmus pedig az úgynevezett inline mechanizmus. Az inline mechanizmus egy tűzfalunkon megjelenő applikációs komponens, ugye az új generációs Firepower tűzfalaink tudnak olyan virtualizált formában működnek, hogy egy applikációt is tudnak futtatni az adott tűzfal hardware komponens tetején. Ez a tűzfal komponens, ez a úgynevezett DDoS modul, vagy Virtuális Defense Pro modul, amely gyakorlatilag serializálódik gyönyörűen az összes többi tűzfal funkció elé, és az összes többi tűzfal funkcióval együtt remekül tud működni. Összefoglalva tehát, abban az esetben, hogyha olyan úgynevezett volumetrikus támadásoknak az amplifikációs altípusát nézzük, amikor van nagy mennyiség alatt szaturálni próbálják a forgalmat, a BGP flowspec egy kitűnő technológia, scrubbing center nélkül is remekül működő technológia lehet. Abban az esetben, hogyha például valami szofisztikált, tipikusan stateful protokoll támadás történik, akkor jelennek meg ezek az intelligens szoftverek a hálózatban, amely szoftverek aztán irányítják a hálózati komponenseinket az adott maliciózus forgalom eldobása irányába. És végül pedig abban az esetben, hogyha valami olyan applikációs támadási felület ér bennünket, amelyet csak inline, tehát a hálózati forgalomba behelyezett tűzfalon lehet megfogni, akkor a tipikusan ilyenek a úgynevezett slow attackok, tehát az egyébként nagyon nehezen definiálható és nagyon nehezen megfogható attackok, azok pedig például egy ilyen Firepower 9300-ason futó Virtual Defense Pro applikáció segítségével szűrhetők ki. Köszönöm szépen a figyelmet, van-e esetleg kérdés?
Jó, akkor a kérdéseket majd a szünetbe, hogyha most éppen nincsen. Tehát akkor köszönjük szépen az előadást!